Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Nyugat podcastjében. Egy visszatérő vendéggel találkozhatunk ma, Murberi Bojával. Szia, köszöntelek a stúdióba.
Köszönöm szépen a meghívást, én is mindenkit szeretettel üdvözlök.
Ibolya történész, és egy speciális szakterülete van, az osztrák-magyar kapcsolatok. Legyenek ezek diplomáciai kapcsolatok, vagy az átlag emberek között létrejött és működő kapcsolatok. Beszélgettünk már itt egyszer a stúdióba, akkor arról beszélgettünk, hogy hogyan lett Burgenlandból, vagy Nyugat-Magyarországból Burgenland? Nyugat-Magyarországból Burgenland, tehát azt próbáltuk kideríteni, hogy ahogy, de mondd el inkább te, mert én látod, én nem olyan jól mondom, mint te, tehát hogy jött létre a magyar-osztrák határ.
Így van, ez egy 100 éves történet, éppen hogyha az idei évet nézzük, 1924-re fejeződött be a Nyugat-Magyarország nyugati széléből kialakult Burgenland területi kijelölése, addigra az összes határ kijelölési kisebb-nagyobb folyamatok lezárultak, és 100 évvel ezelőtt kialakult az az osztrák-magyar határ, amely minden napjainkat meghatározza az elmúlt 100 évben is.
És hogy ezt az osztrák-magyar témát te milyen jól kutatod, azt mutatja, hogy az év történészeinek választottak 2023-ban. És hogy ismét erről a témáról megjelent egy köteted, amiben a határ fontos szerepet játszik. Arról szól ez a kötet, hogy amikor kialakult véglegesen a 20. században az osztrák-magyar határ, a határ két szélén rekedt emberek miként próbáltak kapcsolatot tartani egymással, illetve miképp próbálták kijátszani azt a rendszert, ami számukra természetellenes volt, mert hogy a határok léte és megléte, az nem egy törvényszerű és mindenki számára érthető dolog volt annak idején. Úgyhogy beszéljünk először arról, hogy mi az a határ, mit jelentett a határ anno, mit jelent most, és ezt hogy fogadták és fogadják az emberek.
Én azt hiszem, hogy ezzel a témával valóban egy egész órát tudnánk foglalkozni, majd meglátjuk, hogy mennyire tudunk elmélyülni a témában. Valóban a 21. századból, vagy akár a 20. századból visszanézve úgy gondoljuk, hogy az államhatárok azok egy ilyen mindenkor létező, örökké létező képződmények, azonban ezek a 19. század második felében kezdtek igazán körvonalazódni, épp úgy Nyugat-Európában, mint itt Kelet-Európában, és ez a határ, amelyikről mi beszélünk, az osztrák-magyar határ, ez meg tényleg az első világháború után alakult ki, hiszen közös birodalomban volt az osztrák császárság és a magyar királyság az osztrák-magyar monarchiában egy közös államszervezetben volt, és a két birodalom rész közötti határ, az csupán egy adminisztratív határ volt, amely az embereknek fel sem tűnt, létezett, de nem volt semmiféle határellenőrzés. Tehát a 19. század második felében a közép-kelet-európai embereknek se útlevelük, se határellenőrzési tapasztalatuk nem volt.
Fura, mert hogy valamennyire visszatértünk ehhez, még tudjuk, hol vannak a határok, vannak határbódék, meg is állíthatnak bennünket, bár annyira nem szoktak, de ha egy mostani fiatalnak próbálnád elmagyarázni, hogy mi volt az a kék útlevél, és mi volt a piros útlevél, akkor nem nagyon tudná, hogy a kelet-európai országok között ugye a piros útlevél működött, a kék útlevél volt az, amivel mehettél a nyugati országokba, az a kiváltságosoknak járt és meghatározott időközönként csak, és ez volt az időszak, amikor használtuk a kék és a piros útlevelet, amikor a határlezárás a legkomolyabb, a legjobban ellenőrzött dolog volt Nyugat-Európa és Kelet-Európa között, vagyis Ausztria és Magyarország között is.
Így van, és amire most utaltál, hogy a 20. század, amikor ez a határ ilyen központi kérdéssé vált, nagyon változatos volt történelmi eseményekben. Más volt a két világháború közötti időszak, és nagyon más volt a második világháború utáni időszak, a hidegháború. És ezért a kettőt azt gyakorlatilag külön is kell választani, mert teljesen más volt a határ jelentése, és teljesen más volt az államnak az ellenőrző szerepe. Azt azért érdemes tudni az az osztrák-magyar határról, hogyha összehasonlítjuk az első világháború után kialakult mondjuk a trianoni határokkal, akkor etnikailag még ezt a határt tekinthetjük a legigazságosabbnak, vagy a legkevésbé problémás határnak, hiszen a legkisebb magyar ajkú népesség került Ausztriába, mondjuk egy Csehszlovákiához, Romániához, vagy az SHS királyság későbbi Jugoszláviához képest. Azonban ez mégsem volt természetes határ, hiszen nincsenek itt folyók, nincsenek olyan hegyvonulatok, ami miatt annak a határnak ott kell lennie, ahol lennie kell. Ezért, ahogy említetted, ezzel a létrejött határral, amely előtte nem létezett, az akkor élő embereknek meg kellett találniuk azt a hozzáállást, ahogy ők ezzel együtt tudnak élni. És a kötet, amelyet írtunk a kolléganőmmel,
meg is mutathatod, mert
Nagy
itt van
Adriennel,
az asztalon.
Talán így látszódik
kerülő
is.
Kerülőutakon címet viseli. Igen.
Így van, a kerülőutakon arról szól, hogy miként alkalmazkodik a változó politikai és államhatár környezethez az itt élő osztrák és magyar oldalon élő lakosság.
Ugye azt mondtuk, hogy itt volt a legkisebb igazságtalanság talán, de akkor is egy egybefüggő területet választott ketté ez a határ. Ugye a Vas megyei rész például, meg a burgellandi rész, az egy közösségnek számított, Hajdanában Szombathely volt tulajdonképpen a központja, és az itt élő emberek úgy rendezkedtek be, a városok úgy alakultak ki, hogy egy egységnek tekintették ezt a területet, és akkor ezt a területet hirtelen ketté vágták. Ugye, aki nem tudná, Burgellandban jelenleg nagyon sok magyar nyelvű, vagy magyar nevű település is van, osztrák-magyar nevű, ahogy Felsőr, Oberwart, és hát sok magyar ajkú is került oda. Most meg hát az a másik kérdés, hogy egyébként meg kidolgozni megint sok magyar ajkú ment, tehát ez az osztrák-magyar közös élet változatlanul folyik, de ugye azt mondtad, hogy laza volt a határa az első világháború környékén, és aztán a hidegháború idején pedig egészen más lett. Azért beszéljünk róla, hogy milyen határt alakítottak ki, milyen ellenőrzési módszerekkel a hidegháború idején, vagyis 1945 után.
Menjünk előtte még egy kicsit vissza az első világháború
te
után.
Te vagy a szakértő, nézzük meg. Igen.
Ha nem gond, mert talán úgy érződik még jobban a változás. Tehát ha azt mondom, hogy a 19. század második fele, az 1860-as évektől, amióta a közös államalakulatban nincsenek határellenőrzés, vagy nem voltak határellenőrzések az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság között, akkor ez olyan következménnyel járt, amit ma tapasztalunk, hogy a nyugat-magyarországi munkaerő az az osztrák ipari vagy nagyvárosokba ment, mondjuk azt vendégmunkásnak. Itt gondolunk Grácra és Bécsre. Tehát az a munkaerő migráció vagy vendégmunkás lét, az a 19. század végén épp úgy megvolt, a bécsi, gráci cselédlányok, a polgári háztartásokban, a napszámosok, az ipari munkások egy része az a nyugat-magyarországi területről került Ausztriába, járt oda akár heti, havi, évi rendszerességgel.
Tehát a vendégmunkás nem új fogalom.
Nem új fogalom. És talán ez az egyik fő mondani valója a kötetünknek, hogy minden olyan jelenség, amiről ma úgy gondoljuk, hogy hát ez 21. századi, mindegyiknek van valamilyen kicsit nyilván más, de mégis meglévő kezdeménye a 19.-20. század folyamán. És hát ez a történelem lényege nagyjából, hogy nincs új a nap alatt, és ez igaz az osztrák-magyar határa is. Tehát jellemző volt ugyanaz a keletről nyugatra munkaerővándorlás, és ebben a folyamatban egy kis változás történt az első világháború előtt, bocsánat, ez is nagyjából megfelelt annak, ami ma jellemző, hogy nagyon nagy volt a kivándorlás Magyarországról, méghozzá abban az időben, a 20. század elején az Egyesült Államokba. És egyszer csak föltűnt, hogy sok millió ember kivándorol a Magyar Királyság területéről, és éppen ezért az ő számukra bevezették a határellenőrzést. Tehát aki el akarta hagyni Magyarországot kivándorlási célból, annak elvileg határellenőrzésen kellett volna túlesnie. Nyilván akkor még nem voltak erre meg a feltételek, de ez 1906-tól hozták létre ezt a határellenőrzést, ami nem működött. De más jellemzője nem volt a határellenőrzésnek, ezen kívül mindenki jött, ment, anélkül, hogy bármilyen határral találkozott volna.
Erről jut eszembe kivándorlásról, hogy egy vasmegyei falu, ahonnan itt a legtöbb ember kiment, kivándorolt Amerikába, erről egyébként a Nyugaton egy több részes sorozatot is írtunk. Tehát, hogy valóban itt Vasmegyében is ez egy nagyon fontos dolog volt, vagy fontos kérdés volt. Tehát akkor az emberek kivándorlását próbálták megakadályozni. Gondolom az áruk vándorlásába ez a dolog nem volt jelentős, a határellenőrzés.
Így van, tehát ugyanúgy, mint ma, az áruk szabad áramlása, az vitte ki a termékét az osztrák területre, vagy az hozta Ausztriából az ipari termékét Magyarországra, aki
vagy
csak akarta.
Vagy hajtott át a tehén csordáját.
Így van, a változást viszont az első világháború okozta, hiszen egy háborús gazdaságban mindig szükség van minden termékre, és elsősorban a hadsereg kiszolgálására, és ekkor kezdett nyilvánvalóvá válni, hogy nem lesz elég a hadsereg és a lakosság ellátására az osztrák-magyar monarchián belüli élelmiszer, és ezzel felértékelődött a magyar élelmiszer termelés, és az állam megpróbálta ezt kontrollálni. Az emberek, és ezáltal a kiszállítását, a magyar élelmiszer, főképp a gabona kiszállítását Ausztria irányában akadályozni, vagy legalábbis korlátozni. Viszont az emberek hogy reagáltak? Elkezdtek csempészni. És az első világháború közepétől, mondjuk 1916-tól nagyon élénké vált a fekete kereskedelem, vagy az Ausztriába irányuló csempészet, és kolléganőm Nagy Adrien, PhD hallgatóm, aki a kötet másik szerkesztője, ő erről írja a disszertációját, vagy erről írta a disszertációját, azt mutatja be, hogy milyen intenzívvé vált ez a fekete kereskedelem, a csempészés, és milyen találékonyak az emberek, amikor az állam igyekszik kontrollálni, és a saját elképzelése szerint korlátozni az ő mindennapjaikat, akkor a lehető legravaszabb, legtrükkösebb módon is képesek alkalmazkodni az átlag emberek, és kijátszani az állam kontrolláló szerepét.
Akkor a csempészés fogalma, mint olyan, igazából Európában az első világháború után alakult ki?
Nagyjából lehet ezt mondani, ugyanez megtörtént a nyugati határon is, Ausztria nyugati határán, Svájc irányába. Ott is a svájci osztrák császárság határán ugyanilyen intenzívé vált a csempészet, mert hogy Svájcban olyan termékek voltak, ami nem volt az osztrák császárságban, ugyanúgy, ahogy a magyar élelmiszerre szükség volt Bécs, vagy Grác, vagy a Bécsújhely élelmiszerellátásához.
Gondolom, az adott korszaktól függött az, hogy mi volt az az áru, amit éppen ki akartak csempészni. Azt mondod, hogy az első világháború környéken az élelmiszer.
De ezért mi is kaptunk valamit. Ez attól szép a csempészet.
Mi volt az oda-vissza vándorlás, áramlás?
Mert azért ez mind illegális. Azért azt szögezzük le, hogy ezt nem szereti az állam, ezt bünteti, igyekszik szigorúbban, és mindig lassan reagál. Tehát mindig ügyesebbek voltak a csempészek, mint ahogy sikerült az államnak ezt kontrollálni. De ez egy nagyon háborús időszak volt. Tehát itt nagyon sok fegyver ropogás volt, itt szükség volt fegyverre az első világháború után. Noha a világháborúnak az eseményei nem érintették a térséget, utána viszont 3-4 éven keresztül mindenféle katonai események voltak, és honnan tudtak a magyar félkatonai szervezetek, vagy egyáltalán az emberek fegyverhez jutni, csak az Ausztriából becsempészett fegyverekről lehetett szó, hiszen Bécsújhely, vagy Bécs volt a monarchia, a közös monarchia legnagyobb fegyvergyártó központjai, és ezért főképp itt a tanácsköztársaság alatt, de előtte is, meg utána is, az élelmiszerért gyakran megfelelő mennyiségű és minőségű fegyverrel fizettek, és kialakultak az államtól függetlenül illegális kereskedelmi csatornák, ahol élelmiszerért vagy iparcikkeket, vagy konkrét iparcikkeket, fegyvereket csempésztek.
Nyilvánvaló, hogy erre sok példát tudsz. Akkor nézzünk párat, hogy lehetett kicsempészni élelmiszert, vagy hogy próbáltak, és hogy próbáltak becsempészni fegyvert. Mik voltak a módszerek?
Hát ez az, amiről gyönyörű rengeteg anekdótája és igaz története van Nagy Adriennek, amelyben a sokszáz oldalas disszertációjába leírta, a vastag alsó szoknya alá rejtve, ugyanis a nőknek abban az időszakban testi motozást nyilván nem lehetett tartani, hiszen még nem voltak női határőrök, tehát a hölgyek a ruházatuk alá épp úgy el tudták rejteni, de a dupla fenekű bőrönt, a vonat a alsó felére fölerősített élelmiszertől, de épp úgy a lábon áthajtott ökröket véletlenül kint felejtették Ausztriába, és nem hozták haza, tehát kivitték a lovas... Elfelejtették hazahozni, de koporsóban épp úgy lehetett kivinni dolgokat, amelyeket hát nem vettek észre a határőrök, de azért ne legyen nekünk 20. század végi elképzelésünk a határőrökről. 354 talán az osztrák-magyar 354 kilométer az osztrák-magyar határ teljes hossza. Hát ezt lehetetlenség volt fizikailag is ellenőrizni. Tehát egyszerűen voltak olyan területek, ahol azért viszonylag könnyen át lehetett jutni. És erről szól ez a történet a Nagy Adrienn disszertációjában, hogy az állam igyekszik kontrollálni, az emberek meg sokkal találékonyabbak, és amíg lehet, élnek azzal a lehetőséggel, hogy a magyarországi nyomottáron, alacsonyáron eladható élelmiszer eladás helyett kiviszik Ausztriába, ahol a fekete piacon jóval nagyobb összegért és jóval nagyobb profitért el lehetett adni a termékeiket.
Egyébként vajon mi az az egyfajta összekacsintás, amivel mi tekintünk a csempészetre? Talán ebben benne van a mi 45 utáni múltunk is, mert aki annyi idős, mint mi, azt hiszem nem volt még úgy valamelyik határon, hogy ne lett volna nála valami olyan, ami éppen tilos volt. Legyen az egy ezüstfülbe való, amit nem lehetett valahonnét, legyen az egy karton cigaretta. Tehát semmi extra és különleges dologra nem gondolok, de azt hiszem mindannyian álltunk már úgy egy határellenőrzés előtt, hogy és kialakítottuk a magunk egyéni módszerét. Ha másra nem arra, hogy mennyivel több valutát vigyünk át, mert ugye meg volt szabva, és nagyon szűk volt az a keret, amivel nyugatra lehetett menni. És akkor arra alakultak ki módszerek, hogy pénzeket. Tehát, hogy van köztünk egyfajta ilyen összekacsintás a csempészettel kapcsolatban, de akkor mi nem a nagyipari dolgokra gondolunk, és nem a kábítószerre, nem a fegyverre és nem a gabonára, csak igen, mi kicsibe ezt átéltük mindannyian.
Igen, mert valahol arról szól ez az időszak, hogy az emberek meg akarnak élni, nem akarnak éhen halni, az állam az összes energiáját a háború megnyerésére irányította, és az emberek viszont egyre szegényebbé válnak, egyre nehezebben tudtak megélni a 20. század elején, vagy az első világháború alatt, és ez a túlélésnek volt egy stratégiája, egy olyan plusz bevételi forrás, amelyet felismertek, és amellyel bátran éltek is az emberek. De nagyjából ez egy mondhatjuk azt, hogy világszerte jellemző tevékenység, és egyáltalán nem az osztrák-magyar határra jellemző csupán, hogy az embereknek van egy ilyen alkalmazkodó képessége, ezt úgy nevezzük egy szakkifejezéssel, hogy a mindennapok ellenállása.
A túlélési képesség?
Túlélési alkalmazkodási reziliencia képessége, ha az állam nagyon kontrollál, nagyon beszűkíti a lehetőségeit, akár mozgásszabadságban, akár gazdasági, ökonomiai szempontból, akkor megpróbál kerülőutakat, kiskapukat keresni. És a kötetünknek ez éppen ezért választottuk ezt a címet, hogy kerülőutakon megkerülve az állami szabályozásokat, túlélési, mindennapi ellenállási stratégiákat alakítottak ki, attól függően, hogy hogyan változott a politikai környezet, vagy a határellenőrzésnek a szigorúsága, és mi a 20. század elején egy olyan korszakról beszélünk, amikor nagyon minimális a határellenőrzés, hiszen amikor véget ér az első világháború, utána egy ilyen átmeneti állapot volt, amikor államközi szerződésekkel a kis határforgalmat engedélyezték, és nem is volt olyan szigorú a határellenőrzés, mint az a második világháború után bekövetkezett. Úgyhogy a két világháború közötti időszakra azt mondhatjuk, hogy volt határ és határellenőrzés és határrendőrség, rendészet mind a két oldalon, de átjárható volt a határ. És ez egy fontos tapasztalat, hogy alkalmazkodni kellett hozzá, de még bőségesen lehetett alkalmazkodni a két világháború közötti időszakban a határ létezéséhez.
Egyébként csak az jutott eszembe, hogy biztos minden országban más erővel működik ez a túlélési technika, mert ha egy országnak olyan a történelme, akkor jobban rá van szorítva erre, sőt lehet, hogy az emberek ezekből a túlélési technikából még egyfajta sportot is űznek, és belekerülnek egy ilyen körforgásba, hogy na, csinálj csak állam, én meg tudom oldani helyet, és aztán vannak más országok, ahol ez annyira nem jellemző, mert másfajta történelmi múltban másfajta állami berendezkedésben élnek, és erre nem így volt szükségük, vagy nem erre volt szükségük. De most, ha visszatérünk arra, amit mondtál, hogy egészen más lett aztán a második világháború után a határfogalma.
És ez sem új keletű, ennek is már megvoltak az előzményei. Azt mondja a történettudomány, hogy két nagy típusa van a határoknak, van egy keleti és egy nyugati típusú, és ez az első világháború után már kezdett Ausztria és Magyarország között egy különbség kialakulni. Az első világháború előtt tehát nem volt különösebb határellenőrzés, és az első világháború után az osztrákok a nyugati típusú, még a magyar határellenőrzés a keleti típusú kategóriába tartozott. Nyugati típusú az azt jelenti, hogy nem korlátozza, nem szabályozza túlságosan a mozgásszabadságát az állampolgároknak a határ, engedi a szabad mozgást mind a két irányban, biztosítja vagy engedélyezi az emberi jogoknak a biztosítását, illetve az esetek nagy többségében parlamentális demokratikus rendszer működik. Ez a nyugati típusú határ. A keleti típusú, amikor ezt a mozgásszabadságot korlátozza, nem engedi se befelé, tehát nem szereti az országba beáramló külföldről bejövő embereket sem, és nem szereti a kiáramlást sem. És Magyarország már az első világháború után inkább a keletibe tartozott, és ez a második világháború után csúcsra járatva felfokozódott, míg Ausztria a 1938 és 45 a náci birodalomhoz tartozáson kívül mindvégig a nyugati típusú határ kategóriába tartozott, és ha a két határ, vagy az osztrák-magyar határ történetét nézzük, mindig a magyar oldal zárta le, és mindig a magyar oldal kontrollálta. Az osztrákokat nem zavarta, hogy érkezik a csempészáru, hiszen ezzel biztosították a közellátást az osztrák városoknak, még ha drágábban is. Az osztrák oldal a 20. század folyamán nagyon ritkán és nagyon rövid időre zárta le a határt. Mindig mi voltunk a magyar oldal, amelyik lezárásra törekedett.
Meg hát akkor a második világháború után belépett egy nagyon fontos új dolog, hogy nem csak az áruk áramlását akarták nagyon erősen ellenőrizni, hanem nem tudok másképp fogalmazni, az emberek áramlását is. Tehát amit mondtál, nem akarták, hogy külföldről jöjjön be valaki, de még inkább nem akarták, hogy innét menjen ki valaki.
Ez így van. A második világháború után sokkal szigorúbbá vált ez a keleti típusú, korlátozó és a szabad mozgás teljesen akadályozó határátlépés. Nyilván a második világháború végén próbált helyreállni az a rendszer, ami a két világháború között volt, azonban 1948-tól a kommunista diktatúra kialakulásával egyértelművé vált, már mint Magyarországon, hogy nem fog Magyarország sem egy nyugati típusú határellenőrzési kategóriához tartozni, és 1949-re elkészült a vasfüggöny, vagy technikai határzár, amikor szó szerint a fizikális mozgást is lehetetlenné igyekeztek tenni, és nagyjából sikerült is hermetikusan lezárni a határt, épp úgy a kiáramlás, a kivándorlás előtt, az 1948-ra le is csengett az utolsó nagy szakasza a magyarországi kivándorlásnak 44-45-48-al, és befelé sem engedtek az osztrák-magyar határon. Nagyon nehezen lehetett bejutni, hiszen ezt akadályozta a határrendészet.
Ugye mindig nagy történelmi események kellettek aztán, hogy ez a határ újra megnyíljon 56-ban, aztán pedig a rendszerváltás idején, amikor ismét megnyílott. De hogy mindig azt mondjuk, hogy vasfüggöny, ez tulajdonképpen egy vaskerítést jelentett, ugye felépítettek is meg őrbódékat, meg...
magas figyelőket, és... ez is érdekes, akár technológiai szempontból is, hogy hogyan változott, és milyen rövid ideig maradt technológiai szempontból is ez a technikai határzárnak az eszközei működőképesek. 49-ben létrehozták, felépítették, két ember is valami 50 határ, tehát két ember halálával is 53-54 határőr halálával járt az aknamező felépítése vagy lerakása, amikor 49-ben ezt egy év alatt felépítették.
Mert hogy tévedtek és ráléptek az aknára.
Így van, meg hogy... ezért ez egy fa alapú taposóakna volt, tehát egy fa szerkezetre volt rárakva. És ennek a lerakásait azt képzeljük el, hogy itt sorkatonákról volt szó, tehát nem erre kiképzett, ehhez értő szakemberek, hanem a sorkatonák feladata volt. Tehát maga a technikai határzár létrehozása is egy erős, vagy egy komoly erőszakkal járó erőszakos események sorát hozta magával, és ezt 56 tavaszára, azaz eltelt 7 év, kiderült, hogy ez már nem működőképes. Hát a fa az elrohad a földben, ez a földbe lerakott taposóaknák, ezért 56 tavaszán a párt eldöntötte, hogy ezt föl kell szedni, megint meghalt jó néhány katona ennek a fölszedése közben, és pehjükre éppen 1956 őszén kitört a forradalom. És nem a határoknál volt. Még nem lakták le az új modernizált technikai határzárat, amit ők elképzeltek, és nyitott zöld határ alakult ki, vagyis, hogy átjárhatóvá vált a határ azáltal, hogy nem volt az a gyilkos aknamező, egy olyan sáv, amelyen keresztül az átjutás olyan veszélyes volt.
Sok ember élete maradt meg így. Egyébként, aki szeretné tudni, nyilvánvaló, hogy egy kicsit az átlag emberek számára érthető formára, hogy milyen is volt ez, az megnézheti a Vasfüggöny Múzeumban, ahol mindenre van kicsibe, de ott van a példa arra, hol is van
Vaskeresztesen,
így van, hogy milyen is volt ez aknazárastól, magas megfigyeléstől, vaskerítésestől.
Még egy mondatot ehhez azért hadd fűzzek hozzá. 57 januárjában, amikor már az 56-os menekültek nagy része elhagyta az országot, újra lezárták a határt, méghozzá aknamezővel, akkor már bakelit, tehát műanyag alapú taposóaknákat raktak le, amelyik megint nagyon hamar elavult, és 60-as évek közepére újra föl kellett szedni, és akkor egy ilyen erős áramú elektronikai jelzőrendszert hoztak létre, amelyik szintén 15 év múlva elavult. Tehát az összes technológia, amivel megpróbálta a magyar állam kontrollálni a határon való mozgásszabadságot, az nagyon hamar elavult. És ez azért érdekes, mert ez az osztrák-magyar határ sok szempontból másabb, mint egy csehszlovák, román vagy egy jugoszláv határ. Ez is akár megérdemelne néhány gondolatot. Az osztrák határ az mindig Magyarország és a magyar lakosság számára a nyugat kapuja. Az egész 20. században, még ha Ausztria nem is volt az 1950-es, 60-as évek fordulójáig gazdagabb, mint Magyarország, de mégis egy kapu nyugat felé, a gazdagabb országok felé. És ennek a kontrollálása, ez mindig stratégiai fontosságú volt. Még azért a csehszlovák, román, jugoszláv határnak nem volt ilyen vonzereje, tehát egyrészt van egy ilyen olvasata is ennek a történetnek, másrészt az osztrák-magyar határ szigorúsága, vagy gyengülés, az mindig jól jelezte második világháború után a hidegháborúban, hogy az állam a párt mennyire erős. Ha a párt elgyengül 56 előtt, akkor lemondja a technikai határzárat, és megpróbál valami mást kitalálni helyette, és akkor egy csomó ember, 180, nagyjából 200 ezer ember elhagyta 56-57 fordulóján Magyarországot. Ha 1988-89-re elgyengült a párt, akkor megint
átvágják
a kerítést, és több tízezer NDK és román menekült hagyja el az osztrák-magyar határon keresztül az országot. Tehát amikor elgyengül a párt, a kommunista párt, akkor utána meggyengül a határellenőrzés is, a nyugat kapuja, és mindig jelentős tömegek hagyják el az országot.
Beszéltél itt az átlag kiskatonák haláláról. Ugye annak idején, 45 után határőrnek lenni, meg a határőrség maga, ugye oda soroztak be civil embereket kiskatonákat, akiknek azért nagyon kemény feladatuk volt ez a határőrzés, és az is megérne külön történeteket, meg egyáltalán a lelki feldolgozása, hogy ott kellett lenned, és elméletileg, ha valaki jött, akkor le kellett lőnöd, el kellett fognod, micsoda fizikai, lelki, stb. Leterhelés volt azoknak a civil fiataloknak, akik oda kerültek határőrnek, és lehúztak ott egy-két évet.
És ez különösen olyan időszakban, amikor vészterhes volt a határőrség számára, 56. október 23-án kitört a forradalom, és a határrendészet úgy, ahogy van, összeomlott. És körülbelül 200-300 sor katona csak úgy elment a Magyarországról, gyorsan kivándorolt, és itt hagyták az országot, és amikor úgy december, januárra sikerült a Kádár kormánynak újra egy kicsit kontrollálni az osztrák-magyar határon történő kivándorlást, akkortól valóban lőparancsuk volt, és vagy éltek ezzel a lőparancsal, vagy ők maguk is elhagyták az országot. Éppen az én tanulmányom szól erről ebben a Kerülő utakon című kötetben, hogy hogyan élték meg a határmenti lakosok azt, hogy 56-57 fordulóján újra nyitottá vált a határ, hogyan élték meg a kiskatonák és a határőrök, és hogyan élték meg az itt szolgáló szovjet katonák is, akik segítséget nyújtottak a magyar határőröknek a határ lezárásában, és számos életúti interjú egykori 56-os menekültekkel, illetve visszaemlékezésekből rekonstruáltam, hogy milyen módon élték meg az emberek azt a nyitott határt, és milyen emlékeik maradtak, és az egyik fő jellemzője az az erőszak. És az egész 20. századi osztrák-magyar határnak van egy olyan témája, amelyet úgy ritkán mondunk ki, hogy végig kíséri a fizikai és a strukturális erőszak is. Ez azt jelenti, a fizikai erőszak, hogy lőparancs van. Tehát aki el akarja hagyni az országot, főképp a hidegháború idején, azt le lehet lőni. És ez nagyon sokszor...
kötelező lelőni.
Igen, mert ez a parancs. Tehát azért van az ő feladata az, hogy megakadályozza. Még az osztrák, és van a tanulmányomban azzal is foglalkozunk, hogy az osztrák határőrök ezt hogyan élik meg, az ő feladatuk meg átsegíteni az 56-os magyar menekülteket. És ez a kettőség, hogy hogyan élik meg mind a kettő határőr, mind a kettő besorozott kiskatona, és teljesen más feladatot kell ellátniuk, csak azért, mert más országnak az állampolgárai.
Egyébként nekem egy nagyon közeli ismerősöm határőr volt a 70-es években, és akkor is nagyon kemény volt ez. Tehát határőrnek lenni végig, amíg ez a vasfüggöny működött, amíg el nem jött a határ lebontása, nagyon kemény dolog volt.
Ez azért is érdekes, ez a vasfüggöny keménysége és az erőszak, amelyről úgy tudunk, de
nem
nagyjából
beszélünk.
Csak személyes
Igen.
történetekből nagyon kevés nyom van róla. Ez is érdekes, hogy a közigazgatási államhíratokban alig lehet tetten érni. Egy tanulmány arról szól, hogy az NDK, tehát a kelet-német Magyarországon nyaralók miként próbáltak a 60-as, 70-es években az osztrák-magyar határon keresztül nyugatra, azaz Ausztriába menekülni. Egy nagy nemzetközi projektben vett részt Slakta Krisztina történész kolléganőm, akinek az volt a feladata, hogy tárja föl, hogy hány NDK-s áldozata volt az osztrák-magyar határszakaszon lévő vasfüggönynek. És az összes levéltárat, a megyei levéltárakat, az országos levéltárakat, az állambiztonsági szolgálatok levéltárait, a németországi levéltárakat feltárva alig talált iratokat a berlini stázi akták között is. Egyszerűen ezek a halálesetek alig rekonstruálhatók, mindössze 5 ember, vagy 5 halálos áldozatot sikerült neki feltárnia, ezek közül egyetlen egy, amelyik a sajtóba is megjelent, 1989. augusztus 21-én az egyik utolsó áldozat volt, akit sikerült azonosítania, mert ezek név nélkül történtek. Tehát nem lehet a német iratokat és a magyar iratokat összevetni, és a nyomára bukkanni ezen halálos eseteknek. Ez csak azért érdekes, hogy gondoljunk bele ennek a történetébe. Eljön az NDK turista Magyarországra, és valahol lebukik az osztrák-magyar határon, mert a magyar határőrök elkapják. És volt az NDK és Magyarország között egy megállapodás, hogy a Magyarországon működő stázi operatív egységnek át kellett adni a határon elfogott határsértőt, akiről tudni lehetett, hogy 30 napos elzárás után visszaszállítják az NDK-ba, és ott hosszú éves börtön, vagy akár halálos ítélet is várhat rá. Tehát ez is egy plusz pszichikai teher volt, és a lehető legravaszabb, legkülönfélébb kerülő utakon próbáltak a kelet-német állampolgárok ezen a belnémet határ, kiterjesztett belnémet határon átjutni, de hát a magyar állambiztonság, meg az NDK stázi állambiztonság együttműködött egészen a 80-as évek legvégéig.
Ennek biztos megvolt az áltitkolási módja. A sok névtelen ember, aki eltűnt. És erre biztos remek módszereket alakítottak ki, ami elég szörnyű. Viszont ezzel együtt egy új iparág, az embercsempészet, ami valamilyen formában most is él tovább, ha másfajta struktúrában is, akkor kialakult Magyarországon.
Nem akkor.
Jóval előbb?
Persze, mikor? Az embercsempészet akkortól válik érdekessé, amikor a határt kontrollálják. Ahogy mondtam, semmi újdonság nincs a nap alatt. Az első világháború végén, amikor az emberek, vagy a fiatal embereknek már nagyon elegük volt a háborúból például, és őrájuk került arra az évfolyamra a besorozásnak az időszaka, 1918-1920, akkor simán átmentek a magyarországi fiatal katonakorú fiatalok Sopronból, Kőszegről, környező kisfalvakból Burgenlandba. És akkor ott letelepedtek. Itt még csak kisebb segítséget kaptak. Igazából A hidegháború idején, amikor vasfüggöny volt, akkor volt szükség embercsempészekre, azok általában a környéket ismerő helyi lakosok, és amikor az 56-os magyar forradalom után, amikor az a 200 ezer ember, 180 ezer ember Ausztria, 20 ezer ember Jugoszlávia irányába hagyta el az országot, Budapestről, Kelet-Magyarországról, Alföldről érkezett helyszínt egyáltalán nem ismerő emberek, akkor ők bekopogtak itt a helyi falvak faluszéli házaiba, és segítséget kértek, és segítséget kaptak. Van, aki pénzért, van, aki pénz nélkül átsegítette az osztrák-magyar határon a menekülni, vagy az országot elhagyó embereket. Tehát az embercsempészet akkor is működött, de akkor az embercsempészet egy pozitív kép élt róluk. Ugyanúgy, ahogy az első világháború után a csempészet is egy ilyen elfogadott és pozitív dolog volt. És az osztrákok is segítették, tehát az osztrák hivatalos oldal is segítette a magyar embercsempészeket, hogy átjussanak Ausztriába probléma nélkül. 21. században már egy kicsit más a csempészethez való viszony.
Mert akkor már többnyire nem is magyar embereket akarnak átcsempészni az osztrák magyar határon, hanem bevándorlókat különböző országokból.
Így van, hiszen Magyarország és Ausztria között legkésőbb 1988-tól a világútlevél bevezetésétől át lehet kelni az ország határon, gondoljunk csak a Gorenje turizmusra, arra a bevásárló turizmusra, amelyik Bécsbe vagy akár Burgenlandba irányult, és annak a gazdasági fellendüléséhez is hozzájárult, hogy mennyi magyar ment a 80-as évek végén bevásárolni Ausztriába. Ez így van, tehát azóta változott az embercsempészeknek
És valószínűleg többnyire most nem is a határon melletti zöld területeken kelnek át, mint annó, hanem a határon különböző módszerekkel. Nem véletlen, ha most is megyünk Ausztriába, mit állítanak meg elsősorban a mikrobuszokat, ugye?
Így van. Lehet sejteni,
hogy ott esetleg több ember fér el, és ez már valóban egy másik kategória. Biztos akkor is volt embertelen része a dolgoknak, de most ez még inkább üzletté vált, és embertelenné vált, és már más a célja, tehát ez egy másik kategória. Tehát ez volt ez az embercsempészet, ami kialakult, és mellette nyilvánvalóan az árucsempészet. Na hát akkor mit csempésztünk aztán a különböző korszakokba Ausztria és Magyarország között?
Magyarország egy agrárország, tehát mi mindig élelmiszert, valamilyen élelmiszer, vagy a lábon állatot, gabonát, tojást, ez az első világháború után. Ausztriából általában iparcikkeket, textíliát, bőrt, cipőt, amit az osztrák császárság jóval iparosodottabb területén termeltek. Ahogy mondtam, a fegyver volt a jellemző. A második világháború után szintén azok a közszükségleti cikkek, amelyeket Magyarországon nem lehetett megvenni, azokat csempésztünk Ausztriából, és Magyarországról, meg inkább továbbra is az élelmiszer maradt. Meg az emberek hagyták el az országot jelentős számban, és a vasfüggöny alatt, a vasfüggöny időszaka alatt ez a csempészés is megszűnt. Több szakdolgozóm is foglalkozott ezzel a témával, hogy megpróbálta a korabeli sajtó alapján megmutatni, hogy mennyire sikerült lezárni a határt, és mennyire nem megszűnt a csempészet is. És amikor véget ért a hidegháború, tehát mondjuk azt a 90-es évektől, akkor megfordult a viszony, mert akkor inkább a burgenlandi és kicsit távolabbi osztrákok jöttek, vagy Ausztriából jöttek Magyarországra, fodrászhoz, kozmetikushoz.
Sajtot venni,
így van. És akkor, ahogy mondtuk, a 21. században megint változott a helyzet, mert most mi is gyakran kimegyünk Ausztriába sajtot venni.
Egy normál élelmiszerboltba, igen.
Így
tehát
van.
Ha most egy Rohonc környéki élelmiszerboltba kimegy egy szombathelyi,
így van,
akkor nagyon sok magyarral találkozhat.
Ez pontosan így van, és annyiban változott még, hogy a 21. században viszont most úgy tűnik, hogy az osztrák oldalról zárják le többször a határt. Még a 20. században azt mondtam, hogy
mi ez a változás?
Nagyjából zavarja őket, hogy olyan sok magyar munkavállaló megy át a településükön, zavarja őket a zaj, a környezetszennyezés, a balesetveszélyesség, és emiatt úgy gondolják, hogy azok a kis lezárt, kis határátkelő helyeket kerüljék meg a magyar munkavállalók.
Ez már lehet valami olyasmi is, mintha az a nagy szolidaritás, ami volt a magyarokkal szemben, hogy ti egy másfajta, nagyon elnyomó rendszerbe éltek, és nekünk segíteni kell titeket, mint egy demokratikusabb országnak, az lehet, hogy már eltűnt, mert azt mondják, hogy olyan országban éltek, amilyenbe akartok, szabad választás van. Olyan életet éltek, nagyjából, amit akartok, és nincs szükség a mi nagy szolidaritásunkra.
Nagy szolidaritásra nincs szükség, mert nincs a két ország már úgy egymásra utalva. Az első világháború után nagyon egymásra volt utalva a két gazdaság. Magyar élelmiszer, osztrák ipari termék. Ma már mind a kettő ország önellátó, nincsen szükség, mármint, hogy képes máshol is a világpiacon megvásárolni a dolgokat, tehát nem vagyunk annyira egymásra szorulva. Másrészt azért azt tudjuk, és ezt a 20. századi diplomáciai iratok is mindig azt mutatják, hogy akármit teszünk, mi mindig szomszédok maradunk. Tehát a két ország helye az nem változik meg földrajzilag. Az osztrák és a magyar határ az mindig itt marad, a két ország az mindig szomszédos ország lesz, ezért egy idő után pragmatikusan az adott korszaknak a politikusai azt mondják, hogy rendszertől függetlenül mi egymás szomszédjai maradunk, ezért mértékletesnek kell lennünk a másiktól való elzárkózás és a másikkal szembeni kritikával. Ez az első világháború után nyomon követhető, hogy minden korszakban azt mondja a pragmatikus diplomata vagy politikus, hogy de mi úgyis egymás szomszédjaiban radunk, akármit teszünk, tehát próbáljunk együtt élni, és nem egymás ellenségeivé válni.
Viszont az is nyilvánvaló, hogy az a rendkívül szoros összetartozás, ami még az osztrák-magyar monarchiát
jelent, az már nincs meg.
Az az idő elmúltával törvényszerűen eltűnt.
Így van.
A két ország
különböző politikai rendszere miatt, hiszen a második világháború után Ausztria az egyértelműen egy nyugati típusú demokráciát épített, ahogy mondtam, a nyugati típusú határellenőrzési kategóriába tartozott, tehát ő egy nyugati világot, még annak ellenére is, hogy katonailag mind a mai napig semleges és nem NATO tagország, míg Magyarországon egy kommunista diktatúra volt, egy szovjet típusú rendszer volt, amely miatt nagyon külön váltak az utak, és azok a kapcsolatok, amelyek a monarchia beli időszakból voltak, akár gazdaságilag, akár a személyek szintjén is, amelyre itt a könyvben, kötetünkben nagyon sok példát hozunk, azok kezdenek kihalni, és
akár
új
a régi
generáció.
Családi kapcsolatok, van, a régi baráti kapcsolatok.
Így van, és az a fajta bizalom, amely még megvolt, mondjuk 1956-ban, hogy egy példát hozzak, október 23-án Budapesten kitör a forradalom, és 26-27-én elérkezik Kőszegre is az információ, hogy most nincs olyan forradalom van, és nincs olyan szoros határellenőrzés, és akkor a lakosok zászlóval és fúvós zenekarral átmennek a határon, a környező falvakba, elmennek a misére, esznek, isznak ott a sógoréknál, aztán hazajönnek. Tehát azok a spontán határt átlépő interakciók, amelyek jellemzőek voltak még a hidegháború kezdetén is, azok nagyon elmúltak. És azt látjuk, hogy a rendszerváltás óta is vannak nyilván közös kapcsolataink kulturális, meg művészeti területen, de az összefonódás most már csak főképp gazdasági területen látszódik. Azért az osztrák tőke a rendszerváltás után nagyon jelentős volt a magyar gazdaság számára. 40-50% a külföldről érkező tőkének az 1990-es évektől az osztrák tőke volt. és erről is az osztrák kollégák nagyon szép tanulmányköteteket, ilyen vastagukat adtak ki, hogy melyik cég milyen Raiffeisen Banktól a Credit Anstaltig milyen tőkebefektetéseik voltak. Most egy kicsit más irányba megy a dolog, majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz, de a hangsúlyok az emberekről most inkább eltolódtak, és kevésbé az emberek közötti kapcsolatok működnek, bár hát nyilván azért a munkavállalásra az igény az megvan, és hát ezt látjuk, a nyugati térség az Ausztriába jár dolgozni. Gondoljunk csak Sopronra.
Azért mégiscsak más az a helyzet, mikor elmegyek a határon, és úgy gondolom, hogy a saját területemet visszafoglalom, és újra együtt vagyok azokkal, akikkel együtt voltam annó, és elszakítottak egy határral. De hát én visszamegyek, és újra helyreállítom, mint most, amikor esetleg már nincs az az érzésük, hogy bármit is helyre kellene állítani, mert megszűnt ez az együvé tartozás érzése.
Így van, amit a hidegháború és a vasfüggöny ketté vágott, és több generáción át, mert egy-két generáció az úgy gyorsan regenerálódik. 56 azért egy fontos dátum, mert ott látszódott az osztrák szolidaritás. Ők befogadtak 180 ezer magyar menekültet, és számukra menekült státuszt biztosítottak. Ők igyekeztek Magyarországra a forradalom után, a leverés, tehát a Kádár rendszer elején is segélyszállítmányokat küldtek Magyarországra. A Nemzetközi Vöröskereszt Bécsből irányította a jó egy éven át tartó, tehát a Kádár rendszer idején is tartó segélyezést. Erről is szól az egyik tanulmány, hogy milyen gyorsan tudott még regenerálódni ez az állam alatti személyek szintjén lévő kooperáció az osztrák és a magyar oldal között. És ez úgy tűnik, hogy a 20. századra, de végére ez biztos, hogy a globalizáció, a felgyorsult virág, a digitalizáció miatt biztos, hogy ennek nagyon sok összetevője van, de már nem az ami a 20. században volt, megváltozott a világ.
Valószínű, hogy a csempészés az maga megmaradt, ha más csatorna, más forma, más emberek között, lehet, hogy már nem a közvetlenül a határ két oldalán élő emberek között, hanem egészen más módon zajlik, de amíg határzár van, vagy kereskedelmi zár, a csempészet, meg a csempészés valószínűleg folyni fog, csak hogy mi a célja, és kik azok, akik ebben részt vesznek, hát az egy változó kategória. Én őszintén szólva kicsit szomorú vagyok, hogy mert olyan jó érzés mégiscsak azt mondani, hogy mi olyan egy területen voltunk Ausztriával, vagy úgy együvé tartoztunk, és az emberek szolidaritása az megvolt, és hogy valóban most egy kicsit más állapotba élünk.
Erre hadd mondjak még egy idézetet egy 1930-as évekbeli osztrák kancellártól, Johannes Schobertől, aki előtte Bécs rendőrfőnöke volt, azt mondta, hogy az Ausztria és Magyarország olyan volt az osztrák-magyar monarchiában, mint egy házas pár, akinek a házassága nem volt teljesen tökéletes, sokat veszekedtek. Aztán, amikor véget ért a házasság, azaz az első világháború után felbomlott az osztrák-magyar monarchia, utána egyedül maradtak, és úgy szembesültek azzal, hogy milyen rossz most egyedül, és visszasírják a régi szép időket, amikor ők még házastársak voltak. És volt egy ilyen időszak még az 1960-as, 70-es években is, Kádár rendszernek a 70-es évei, és egy Bruno Kreisky időszakában, az osztrák kancellár időszakában egy ilyen szociáldemokrata osztrák kormány volt, akkor is volt egy ilyen nagyon erős nosztalgiája ennek a Count K monarchiának, Kreisky és Kádár időszakában, és most nem érezzük annyira osztrák oldalról, hogy visszasírnák a közös múltunkat és a közös házasságunkat.
Új párokat találtunk?
Nem vagyok pártanácsadó, hogy erre választ tudnék adni.
Na, valószínűleg igen. Aztán, hogy kiknek, hogy sikerül majd az új házasság, az kiderül. Murberi Bajának köszönöm, és azt hiszem, hogy abban a könyvben még nagyon sok érdekes történet van.
Bízom benne.
Igen, hát meg mennyi mindenről nem beszéltünk, hogy a csempészet milyen kiváltság volt egy réteg számára, például a sportolók számára annak idején, de erről talán már máshol is olvashattunk, nem, talán nem olyan baj, hogy kihagytuk. Aki többet szeretne, az olvassa el a Kerülő utakon című könyvet. Köszönöm, hogy ezt elmesélted nekünk, én köszönöm, hogy velünk voltatok, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és ha tetszett ez a videó, természetesen támogassátok a Nyugatot. Sziasztok!